a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön az. Énekeljük testvéreim, és a dicsőítéseket, a 105. zsoltárunkat, a 105. énekünk első három szakaszát énekeljük. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Testvéreim, Isten igéjét, Pál apostol Kolossébeliekhez írott levele, második részének, első 14 verséből. A Kolossébeliekhez írott levél második részének első verseiből. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodiceaiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség és az ismeret minden kincse elrejtve. Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezesse. Mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek vagyok. És örömmel látom,
a köztetek uralkodó szép rendet és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűntestének levetése által. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt. Eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. A követelésével minket terhelő adós levelet eltörölte, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztvár. Istennek kegyelme tegye bennünk áldottá az ő igényét, hogy az bennünk lakozzon a Szentlélek által, mi pedig teremjük az ő lelkének áldott gyümölcseit. Gyertek testvéreim, imádkozzunk, valljuk meg a mi bűneinket, és tegyünk vallást a mi hitünkről. Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mindékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és okasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és a hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát is az ő igéjéből, ahol így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. 296-os szám énekünk. Énekeljük testvéreim, a 296-os énekünknek mind a 6 versszakát, amint vagyok sok bűn alatt, te hallva hívó hangodat. Kegyelmes Istenünk, mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te szent lelked mozdított meg minket ezen a reggelen is, a te szent lelked keltette bennünk a vágyakozást, hogy jöjjünk el ide, a gyülekezet közösségébe, hogy együtt énekelhessünk, együtt imádkozhassunk, együtt kereshessük a te akaratodat, és magasztaljunk téged. Amikor ezt tesszük, akkor mindig megelevenedünk. Akkor a fáradtságunk, a hétközben reánk rakódott meg annyi gond valahogy második vagy sokadik helyre kerül, és ismét közösségbe léphetünk veled. A hétköznapokban is a te színed előtt járunk, de jó a nyugalom napján valóban mindent félretenni, azért, hogy az egy szükséges dolognak a világosságába érkezzünk. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy új évet kezdhetünk, hogy megtartottad az életünket, még akkor is, ha sokszor csak viszonylagos a mi egészségünk, de mégis eljöhettünk ide, mégis új napra ébresztesz, mégis új időt, új távlatot adsz a mi számunkra. Csak akkor tudunk reménnyel, derűvel, bizakodással nézni az új év hónapjai, hetei, napjai elé, hogyha tudjuk, hogy ebben az új évben is veled járhatunk. Ha tudjuk, hogy ami sokszor fázó, botladozó életünket mindig átfogja a te világosságot, a te szeretetednek a melege. Olyan jó olvasni az apostoli bizonyságtételt, annak a felszabadító bölcsességét, erejét. Az, hogy ő benne van minden bölcsesség a mi Urunkban, a Krisztusban, aki világosság a mi számunkra, aki félretette az útból a bennünket vádoló adós levelet. Ebben a hitben szeretet van, reménység van, és jó rend van. A gyülekezetben uralkodó jó rend, a családokban uralkodó jó rend, a szívekben, a fejekben uralkodó jó rend. Milyen nagy szükségünk van ebben az új esztendőben is erre a rendre, hogy te hozzád méltóan éljük a mindennapjainkat is, az apró dolgainkat, éppen úgy, mint a nagy feladatainkat, ebben a te hozzád méltó magatartásban végezhessük el. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy erre a jó rendre, erre a te benned megnyert bölcsességre hívsz el minket, segíts, hogy ebben erősödhessünk meg ma délelőtt is. Te hallasd a te beszédedet ezen a helyen és minden helyen szerte a nagyvilágban, akikkel együtt imádkozunk és hívjuk segítségül a te háromszor szent nevedet. Hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Isten igének a meghallgatására készülve a 377-es énekünket énekeljük. 377. énekünk első három szakaszát. Isten szelíd szolgálja te, Atyának édes gyermeke. Keresztény testvéreim, a helyeinken maradva hallgassuk meg Isten igéjét. Lukács evangéliuma 16. részének első 13 verséből. Hogy miképpen szól a nevezethelyen Isten igéje, Lukács evangéliuma 16. részének első 13 verséből. Hallgassuk meg a helyeinken maradva, ahhoz méltó alázattal és figyelemmel. Majd szólt Jézus a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá. Mit hallok róla? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon a házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől, mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt, 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, hát te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre is szólt hozzá, vedd az írásodat és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor az elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Aki tehát ha tehát ki a hamis mammonon nem voltatok hűek, kibízza rátok az igazit. És ha a másén nem voltatok hűek, kiadja oda nektek azt, ami a tietek. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Szeretett testvéreim, akár úgy is hallhatjuk a felolvasott igerészt, mint erre az új esztendőre szóló életprogramot. Bevezetésként, kezdetként hadd mondjak el egy ilyen gondolati élményemet, amivel az elmúlt napokban történetesen találkoztam és foglalkoztatott ez a kérdés. Az 1500-as évek táján, ugye a nagy itáliai festő Leonardo da Vinci megfestett egy csodálatos képet. Az a címe, hogy a világ megváltója. Salvator mundi latinul. Jézus ábrázolja, természetesen, aki jobb kezét így áldásra emeli, bal kezében pedig egy üveggömböt tart. Egy üveggömböt. Különös ez a kép, csodálatos, sok mindent elmondanak róla művészettörténészek. Többek között Az egyik furcsaság ezen a képen az, hogy a mai fizikához nagyon értő emberek azt mondják, hogy hogy van az, hogyha egy üveggolyón keresztül nézünk bármit, ugye az az üveggolyó eltorzítja azt a képet, egy írást nézünk azon keresztül, vagy bármit, nem ugyanúgy látjuk, mintha egy sima üveglapon keresztül néznénk. A sima üveglap nem torzítja el. De az üveggolyón keresztül nézni valamit, hát az eltorzítja a képet. De ezen a képen azt látjuk, hogy az üveggolyón keresztül a Jézus ruhájának a tűrődései és az ő keze egyáltalán nem torzul el. Olyan, mintha csak egy sima üveglapon keresztül néznénk. Gondolkoztak sokan ezen, hogy miért van ez így. És hát különböző fizikai magyarázatokkal próbálkoztak, és hát valahogy sokan arra jutottak, hogy hát biztosan ez nem egy ilyen tömör üveggömb, hanem csak olyan, mint egy karácsonyfán az a dísz, egy ilyen üres üveggömb. És hát valószínű, hogy ezért látszik olyan szépen mögötte minden. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy az az ember 500 évvel ezelőtt még nagyon jól tudta, hogy nem csak ez a fizikai világosság létezik. Nem csak a felkelő nap nyomán támadó világosság, amiben mi járunk és egymást látjuk, hanem van mennyei világosság is. Jézus arcáról felülről ömlik alá a fény, Isten világossága, az Atya világosságát jelképezi, és ez a világosság ragyogja be őt, és hát ez a fény nem úgy viselkedik, mint ez a földi, fizikai fény, amit a tudósok sokféleképpen vizsgálhatnak. Nem úgy viselkedik, hanem meglepő módon, más módon. Azt mondtam, hogy ez a példázat, és amit ebből tanulhatunk, és tanultak akkor a tanítványok Jézustól, mint egy életprogramként is előttünk állhat erre az esztendőre. Ebből az igéből legalább három olyan mozzanatot kiemelhetünk, amelynek során a keresztény ember másképpen él, jár, viselkedik ebben a világban, mint az, akinek nem adatott ez a minden értelmet sűrítő és meghaladó bölcsesség, akiről Pál apostol beszél a Kolossé levélben. Legalább három ilyen hozzanatot ad elénk az ige. Az ember ezen a földön tetszik vagy nem tetszik, örül ennek, vagy rúgkapál ellene, sáfár, egy megbízott ember. Aztán másodszorban az ember, minden ember sokszor van olyan helyzetben, hogy töpreng, választania kell, döntenie kell, nem tudja, hogy mit csináljon, aztán eljut egy döntésig. A Krisztus világosságában járó ember ebben is másképpen jut el a döntésig, másképpen harcolja a hit harcát, másképpen keresi a megoldási lehetőségeket, mint az az ember, aki Isten lelkének a vezetése nélkül él e világban. Végül pedig a keresztény ember tud arról, amiről olvastunk a Páli levélben, mit jelent
bűnbocsánat,
mit jelent az adós levél eltörlése, mit jelent az, hogy az ember nem tekinti saját magát, a saját életét
a saját tulajdonának.
Az ige nyomán lássuk, mit jelent ez a három alaphelyzet. Ugye így olvassuk ebben a példázatos történetben, hogy rosszat hall az Úr az ő szolgájáról, előhívja, mit hallok felőled, eltékozod a vagyonomat. Ez így nem mehet tovább. Nem lehetsz többé sáfár. Volt egy idő, amikor az ő kezébe volt sok minden, de lejár az az idő. Így új év elején, vagy pár nappal ezelőtt ó év végén, minden ember egy kicsit azért elgondolkodik azon, hogy valóban ilyen természetű az idő, hogy lejár. És hát nagy dolog, ha új kezdődik egy egészséges ember számára, mondjuk új kezdődik a beteg ember, sokszor erőteljesebben is mélyebben éli meg annak a valóságos drámáját, hogy milyen az, amikor nincs remény arra, hogy új kezdődik, hogy megújuljon az erő. Ennek a sáfárnak is az ideje lejárt, és hát természetesen eljön a számonkérés alkalma. A mi életünk mindennapjaiban tevékenységei során sok ilyen apró számonkéréssel találkozunk. A gyerek, a diák, az egyetemista az iskolában időről időre vizsgáznia kell, a számonkérés ideje. De hát felnőtt emberként is a munkahelyel kapcsolatosan számot kell adni arról, hogy teljesítettük-e azt a feladatot, vagy nem teljesítettük, vagy hogyan sikerült mindezt teljesíteni. Gyakorlatilag egész életünk ben jelentkeznek ezek a helyzetek, pillanatok, alkalmak, amikor hát felelni kell valamilyen formában, akár a gyermekeink szemében nézve, akár az unokáink szemében nézve, hogy mire is használtuk mi a nekünk adott időt, adj számot. Az Istenről tudó hívő ember számára, és a mindenkori ember számára a számadás az egy nehéz dolog. De az Istenről tudó hívő ember számára a nehézsége mellett öröme is van. Jó az, hogy valakinek számot adhatok. Jó az, hogy valaki feladattal bízott meg. Jó az, hogy valakitől kaptam az életet, a megbízást, és hát ha azt teljesítem, akkor örömmel várhatom a következő napot és a következő napot. Nehéz ez a sáfárság, nem jelent végtelen szabadságot, hogy bármikor, bárhol azt teszek, ami éppen eszembe jut. Ezért kellemetlen néha, de jó is. Jó, hogy van feladat, jó, hogy van munka. Hogyha valaki egyszer megéli azt, hogy elveszíti a munkáját, kirúgják a munkahelyről, ahogy mondani szokás, hétköznapi nyelven, hát az bizony nem jó érzés. Biztos, hogy eltelik jó néhány olyan nap vagy hónap, amikor nagyon nyugtalan és ideges ilyenkor az ember. És hát azt kérdezi, hogy mit is kezdjek most magammal. Az új év nem hoz mást ilyen szempontból, mint amiben eddig is éltünk, hitben és reménységben. Isten az igéjén keresztül megerősít abban, hogy mi a sáfárságnak ebben a helyzetében vagyunk. Nem vagyunk végtelen urai az életünknek, elég, ha egy ér elpattan a fejünkben, és már is ilyen nagy a baj. Nem vagyunk a végtelen urai az időnknek, de szolgálj az időt, az erőt, a lehetőségeket értelmesen felhasználó szolgálj lehetünk. Sáfárság. És ez a példázathoz Jézus magyarázatot fűz, és többek között ugye elhangzik ez a mondat a szájából, hogy aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki hamisan kezeli a sokat, a nagyot, a gazdagságot, az a kicsi dolgot is hamisan kezeli. 1936-ban, október első napjaiban, itt a Kolozsvári Teológiai Intézetben volt egy jeles svájci előadó, több előadást is tartott abban a korban, és mind a mai napig egy nagy nevű teológus, nagy tekintélyű teológus volt az illető, Bart Károlynak hívták magyarosan, egy svájci ember, és a küldöttségével az előadások közben több napig itt tartózkodott, meglátogatták a Hitelvei templom mellett lévő református kórházat, Diakónissza kórházat. És utána a küldöttségében lévő titkárnő lejegyezte az egész úti élményt, beszámolót írt arról, hogy kivel találkoztak, mi történt itt, többek között Kolozsváron is, és azt írja erről a látogatásról, ott értettem meg Kolozsváron. Mit jelent az, hogy hűnek lenni a kevesen? A református diakónisza központban. Valóban nagyon meghatódtam, megérintett, amikor olvastam ezt az úti beszámolót, hogy valóban nagy tekintélyű, híres emberek és jólétből és gazdagságból jöttek ide két világháború közötti szűkös, nyomorúságos helyzetbe, de a köztetek lévő jó rendet láttam uralkodni köztetek, írja az apostol, és hát írja ez a beszámoló egy kicsit más szavakkal lényegében ugyanezt, hogy milyen fegyelmezetten, szépen, tisztán rendezték azt a keveset, azt a kicsit a szűkös anyagiakból, milyen bölcsen és áldásosan gazdálkodtak itt ebben az otthonban. Az, hogy kinek mit jelent a megbízás és a sáfárság, mindenki maga tudja, milyen feladatot kapott az élettől, a családjától, Istentől végső soron, hogyan gazdálkodik az egészségével, az idejével, de az bizonyos, hogy énekeljük, énekelni is fogjuk a 89. zsoltárt, fényes arcod előtt járnak azok merészen. Az bizonyos, hogy mindenki, aki Isten arca előtt járja, fogja föl, gyakorolja a maga életét, az hálát ad azért, hogy az Úr sáfára lehet. És az nem szűnik meg azt kérdezni, hogy hogy használhatom ki leginkább az időmet és az erőmet, az emberek javára is Isten dicsőségére. Azt mondtuk, hogy a példázat történetében zavarba kerül ez az ember. Mert számon kérték, mit tegyek, ha Uram elveszi a sáfárságot, kapálni nem bírok, koldulni szégyelek, mit tegyek. És hát töpreng, és aztán egyszer csak kigyullad, ugye a kicsi lámpás a fejébe, és azt mondja, hogy tudom már, hogy mit tegyek. És akkor az ő urának az adósait mind előhívja, és akkor meghamisítja az adós levelet. Ha 100 liter olajja, vagy 100 kórus olajja, vagy búzával tartozol, írjál csak 50-et, vagy 100 helyet írjál csak 80-at, nagy mennyiségű terményről, vagyonról van itt szó. valakinek a számítása szerint, amennyit elenged ez a hamis sáfár az adósoknak, az ő ura vagyonából, az körülbelül 500 napi robot munkának, napszámnak felel meg. Az akkori pénz értéke szerint. Mit tegyek? Tudom már, hogy mit tegyek. Hogy amikor elmozdítanak, legyen, aki befogadjon engem a házába. Hát, hogyha a történet szerint, ami csak egy példázat, de a valós életről szól, ha a történet szerint 10 ilyen embert megajándékozott azzal, hogy elenged neki ilyen rengeteg napszámnyi időt, hát akkor joggal számíthat ez a hamis sáfár arra, hogy egy hétre, két hétre, egy hónapra, két hónapra azért egyik is másik is befogadja majd hálából a házába. A különös az, hogy a példázat végén azt találjuk, hogy dicsérte az Úr ezt a hamis szolgát, mert eszesen cselekedett. Furcsa ez a dicséret, de a dicséret lényege mégiscsak abban van, hogy ez az ember élni akart, tudta, hogy mi szükséges az élethez, és ravaszul és hamisan, ma így mondanánk, hogy korrupcióval, irathamisítással, de mégiscsak elérte azt, hogy biztosítva volt az élete. Tudom már, mit tegyek. Szvéreim, mi magunk is azért sokszor vagyunk így, hogy vajon mit tegyek, amikor betegség miatt, bennünket, erőnket meghallgó felelősség miatt, családi nehézségek miatt, konfliktusok miatt, problémák miatt azt mondjuk, vagy nem is mondjuk, csak érezzük, nem tudom, mit tegyek. És hát megkezdődik ilyenkor a töprengés, az álmatlan éjszakák sora, és hát eljutni oda, hogy nyugodt lélekkel azt tudja mondani az ember, most már tudom, hogy mit tegyek. Azaz, tudom, mi az, ami az életre való, ami helyes, ami áldásos, ami jó, ami megegyezik Isten akaratával. Eljutni ide milyen felszabadító. A mit is tegyek kérdéstől addig, hogy tudom már, mit tegyek. Valóban a példázat sáfár szolgálatban lévő embert mutat be. A példázat egy olyan embert mutat be, aki a nehézségekben is megtalálja az életre vívő választ. És hát a példázat végén itt van ez a különös megoldás, hogy elengedi az ura vagyonából az adósok tartozásának egy jelentős részét. Azt mondhatnánk, hogy hát könnyű így elengedni, mert nem a magáéból engedi el. Könnyű így leírni a tartozást, hisz nem neki tartoztak. Olvastuk a Kolossébeliekhez írott levélben, hogy Pál azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy a bennünket terhelő adós levelet Krisztus félretette az útból, sőt, oda szegezte a keresztfára. Milyen különös ez, hogy felesel egymásnak a példázatnak ez a része azzal, amit Pál ír az adós levélről. A példában egy mindenkori emberi helyzet, egy példaszerű helyzet leírását találjuk. Jézus esetében viszont egy minden emberre érvényes történést. A bűnbocsánat azt jelenti, hogy ő elengedi a tartozást. Nem egyszerűen a máséból, hanem a saját magáéból. Azaz, íme az Isten báránya hordozza a világ bűneit, azaz ő maga találkozik, szembesül az ember minden egyes bűnével, és amikor bűnbocsánatról beszélünk, amikor azt hirdetjük a szószékekről, és azt olvassuk a Szentírásból, hogy Isten bűnbocsánatban részesít minket, akkor ennek az árát ő maga hordozza el, ő maga fizeti ki. Nem egyszerűen, mint ez a hamis sáfár, leírja a más tartozásából, hanem elhordozza azt. Így olvassuk, hogy megdícsérte az Ura ezt a hamis sáfárt. Valóban, hogyha valaki így foglalta össze ennek a példázatnak a mondani valóját, hogyha mi, gyülekezeti tagok, keresztény emberek, ugyanolyan eltökéltséget, ugyanolyan talpra esettséget, ugyanolyan elszántságot, ugyanolyan eszességet tanúsítanánk abban, hogy törekedjünk az egy szükséges dologra, törekedjünk Isten országára, törekedjünk elmélyülni és gazdagodni a hitben, ha mindebben ugyanolyan kitartás, bölcsességet, eszességet tanúsítanánk, mint ez a sáfár, akkor talán jobban virágoznának a közösségeink, akkor talán közelebb kerülnénk valóban Isten országához. Ebben példa számunkra ez a sáfár. Ezért dicséri meg az Úr ezt a hamis sáfárt. Mert a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Hogyha azt kérdezzük, hogy az Úr Jézus hogyan sáfárkodott ezen a földön, hogyan élt azzal a rövidre szabott idővel, akkor ezt mondhatjuk, amit énekeltünk is, Isten szelíd szolgálja te, atyának édes gyermeke. Ő valóban Isten szolgájaként, sáfárként járt végig ebben a világban. És akkor, amikor a Gecsemáné kertben a lehető legnehezebb választással szembesült, hogyan is legyen, atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem-e pohár, akkor rögtön válaszolt önmagának, de tudom már, hogy mit akarjak. Legyen meg a te akaratod. És aztán ő maga a Golgotai kereszt halálában valóban ezt tölti be, amit Pál apostol mond, hogy az ellenünk szóló kézírást félreteszi az útból. Nem hamisságból, mint ez a ravaszkodó sáfár, hanem az életének a maga teljes odaadásával. Ilyenkor évelején valamilyen életprogramot, valamilyen célt, valamilyen irányt keres magának minden ember. Nem találhatunk jobbat, teljesebbet, gazdagítóbbat, felemelőbbet annál, mint hogy ebben az esztendőben is készek legyünk arra, hogy Isten sáfárai legyünk. Készek legyünk az ő színe előtt keresni a jó megoldásukat. Eljutni oda, hogy tudom már, hogy mit kell tennem az ő akarata szerint. És eljutni oda, hogy készek legyünk ne csak feladatokat végezni, hanem készek legyünk irgalmasok és jóságosak lenni, elengedni mások tartozását, tudva azt, hogy nem is a magunkéból engedjük el. Mert ha azt mondjuk a KT-val együtt, hogy testestől, lelkestől nem a magunké vagyunk, akkor nem a magunkéból engedünk el semmit, hanem abból a gazdagságból, amivel Isten is megajándékoz minket. ezzel a példával, ezzel a festmény példával kezdtem, hogy másképp viselkedik a mennyei fény, és az nem törik meg az üveg gömbön keresztül. És hogy a mennyei világosság, Isten szent lelkének a munkája olyan dolgokat végez el bennünk, hogy annak nyomán mi keresztjén emberek is másképp viselkedünk és járunk e világban. Jézus azt mondja, az uralkodók uralkodnak az alattvalókon, akik szolgálnak nekik, de közöttetek másképp legyen. Ez a másképp legyen, testvéreim. Ebben az új esztendőben is a mi életprogramunk, hogy tudjunk örömmel Istennek, embertársainknak szolgálni, sáfárkodni, tudjunk helyes döntésekre jutni, és tudjuk elengedni azt, amit el kell engedni, és megragadni azt, ami előttünk van, és amit meg kell ragadni. Amen. Isten igére válaszolva énekeljük a 89-es számú éneket, a 89-es énekünket, annak az első és a negyedik szakaszát, az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és a negyedik szakasz boldog a nép, amely tenéked örvendez. Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked, hogy te számon tartasz minket egyen-egyenként, néz szerint ismersz bennünket, te hívtál el ebbe az életbe, te bíztál meg azzal, hogy a te szeretetednek, a te világosságodnak a képviselői, a hordozói legyünk ezen a földön, Te bíztál meg azzal, hogy túlnézzünk a halál vonalán is, és higgyünk a mi Urunk Krisztusunk szavának, én élek, és ti is élni fogtok. Te bíztál meg azzal, hogy fogadjuk el tőled bűneink bocsánatát, és azzal, hogy mi is hasonlóképpen gyakoroljuk a bűnök megbocsátását. Te bíztál meg azzal, hogy a te dicsőségedre éljünk. Jó nekünk ez. Még akkor is, ha sokszor vétkeink, botladozásaink, hűtlenségünk miatt kellemetlen az, ha te a lelked megvizsgál. Kellemetlen az, ha számon kér, mit teszel te sáfár, a te erőddel, a te időddel, a te életeddel. De mégis gyógyító számon kérés az. Te segíts, mennyi édesatyánk, hogy hálásak legyünk, ha eddig be tudtuk tölteni a te akaratodat, és te segíts bűnbánatra jutni minden olyan élet, gyakorlat fölött és miatt, amikor nem tudtuk betölteni a te akaratodat. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, a te igazi sáfárodat ezen a földön, aki betöltötte élete árán is a te akaratodat, hogy számunkra üdvösséget hozzon. Te segíts mindennapi munkánkban, gyakorlati életfeladatainkban úgy járni, hogy abban is a te dicsőségedet szolgáljuk, úgy, ahogy a te ígét tanít, akár esztek, akár isztok, akár mit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére cselekedjetek. Imádkozunk, mennyi édesatyánk, mindazokért a testvéreinkért, akik nehéz helyzetben vannak, akik keresik a jó válaszokat, jó megoldásokat egy olyan helyzetben, amelyben azt mondják, nem tudom, hogy mit kell tennem, nem tudom, hogy maradhatok életben, nem tudom, hogy mi lesz vele. Köszönjük, hogy te nálad van az útmutatás, te nálad vannak a válaszok, te nálad van az igazi vezetése a mi életünknek. Imádkozunk betegekért, magányosokért, gyászolókért, kicsinyekért, mindazokért, akik sokszor nagyon kevéssel és nagyon szűkös dolgokkal kell, hogy sáfárkodjanak. Köszönjük neked, hogy nem az számít a te szemedben, hogy ki mennyit valósít meg mennyiség szerint, hanem az, hogy milyen hűséggel kezeli azt a keveset, ami reábizatott. Te adj nekünk ebben a hitben felszabadulást, békességet, hogy valóban megtehessük mindazt, ami a lehetőségünkben áll. És mindaz, ami nem áll a mi lehetőségünkben, azt bízzuk a te gondviselésedre. Vezess minket ebben az egész évben, segíts, hogy ne akarjunk elszabadulni, elmenekülni, kiszakadni arról a helyről, ahová rendeltél minket. Ne akarjuk megtagadni a neked való sáfárságot. Add, hogy ezt készséggel és örömmel tudjuk teljesíteni. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Bizalommal tárjuk fel kéréseinket, hálánkat Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Szadakozási gyülekezet önkéntes szeretetébe ajánlom. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretett adomány felsejes gyűjtés ez alkalommal az AXA ház részére, a gyermekotthon részére történik. Január 18-án szombaton, tehát a következő szombaton bibliai játszóház lesz 4-14 éves gyermekek részére 10 óra és 1 óra között itt a tetőre berendezett teremben szeretettel várunk erre az alkalomra minden gyermeket a gyülekezetből. Ma este Isten tisztelet után presbiteri gyűlés lesz. Kérjük a presbiter testvéreket, hogy maradjanak erre a megbeszélésre. A gyalui csendes napokat hirdetem végül, február 21-e és 23-a között lesz ez. Van még hely erre a rendezvényre, lehet jelentkezni a lelkészi hivatalba. A 419-es számú éneket. Énekeljük a 419-es énekünket. Ó, Sion, ébredj közbe küldetése. Ennek az 5 versszakát énekeljük.
halljuk meg testvéreim a hitünket a Heidelbergi K.T. első kérdésére adott válaszával. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagami, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Záró énekként a 172-es számú éneket énekeljük, a 172-es énekünknek mind a 6 szakaszát, ő maradj kegyelmedben. Kegyelme, Istennek szeretete, Szentlélek ereje, közössége, maradjon mindannyiunkkal. Amen.